Sziasztok, ez itt a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazinja. Én Gáspár József vagyok, a mai műsorvezető társam Bényi Laci, Gret. Szia, Laci!
Szia, sziasztok, hallgatók!
Rendkívül sokat beszélünk a játékokról, és alapvetően azt, hogy milyen játszani, milyen eszközök vannak, milyen játékok írtak történelmet, de nem szabad arról elfeledkezni, hogy van ennek egy profi vonulata, amikor valaki ezt a kompetitív játékot elkezdi űzni, vagyis versenyjátékos lesz, vagyis az e-sport vonalat kezdi el ütni. Adásunk ezúttal két részből fog összeadódni. A második blogban majd egy interjút hallhattok egy Magyarországon prominens személlyel, aki eléggé mélyen benne van az e-sport akadémiai életben és az e-sport utánpótlás nevelésben, tehát mindenképpen érdemes lesz ezt az interjút végighallgatni. Bodnár Csabi készítette egyébként. Grettel pedig most arról fogunk beszélni, én nagy vonalakban, hogy alapvetően mi kell ahhoz, vagy milyen identitás az, aki e-sportoló lesz. Azt tudom, hogy neked volt egy ilyen sztorid, amikor elhitted nagyon, aztán a végén koppantál, hogy ez az e-sport az nem csak annyi, hogy leülök és sokat játszok.
Igen, hát szerintem abban könnyű beleesni abba a csapdába, hogy mondjuk a haveri körödben te vagy a legjobb egy bármilyen játékban, és akár még torony magasan is vered őket, kimész online és megnyersz pár meccset, de az e-sport az egy teljesen más liga. Vannak olyan, most főleg ma már vannak olyan játékok, ahol ez szó szerint a játékba építve egy másik liga, ugye a Valorantban is például ugye különböző Diamond, meg Platinum, meg mindenféle ilyen nevű ligák vannak, és ott már tényleg az, hogy ha tényleg jó vagy, akkor följebb kerülsz. Tehát ezekben már olyan algoritmusok működnek, amik nem tévednek hosszú távon annak megjóslásába, hogy te mázlista voltál pár kör erejéig, pont bénákat sorsolt ki előtted, vagy az egyik, bármi megtörténhet, néhány körig mindenki lehet császár, egy-két hétig tök jól mehet, de ugye ez egy hosszú távú dolog, és szerintem ma már nyilván az, hogy ki magáról mit gondol, az egy dolog, de a játékok mögött álló ilyen játékosokat összesorsoló algoritmusok, azok már vannak annyira fejlettek, hogy így...
Jól szűrik ezt,
igen,
az egészet.
Meg tudják mutatni, hogy neked tényleg ezen a hétvégén mázlid volt, mert mit tudom én, fölkeltél hamar és 7-kor játszottál, és akkor az pont egy olyan közeg volt, ahol kimagaslottál, vagy tényleg jól megy. Ezt tényleg meg lehet figyelni, hogy hosszú távon ezek kiegyenlítődnek.
És itt olyan pár lépés, hogy a korábbi játékok, most beszélünk mondjuk a 2000-es évekről, nem támogatták annyira a versenyjátékot, viszont ahogy ez a piac nőtt, úgy egyre inkább jelentek meg azok a típusú játékok, amik kifejezetten az e-sportról, kifejezetten a kompetitív versenyszféráról szóltak. És kicsit a laikus hallgatóknak mondom, ezt úgy kéne elképzelni az e-sport közeget, minthogyha egy foci meccset látnánk, viszont a fejlesztő szabja meg a szabályokat, és a játékosoknak ehhez mindig alkalmazkodni kell. Tehát lehet az, hogy kifut 11 a játékos 11 ellen, aztán lehet, hogy egyszer csak 4 kapu lesz, egyszer csak 5 labda lesz, egyszer csak 1 labda se lesz, egyszer csak 5-en a 6 ellen, aztán az egyik térfél dönt, a másik nem. Tehát, hogy a szabályok gyakorlatilag dinamikusan változnak attól függően, hogy a játékosok hogy szokják meg a játékot, és hogy találják meg a kiskapukat, és ezt azért kell, hogy csinálja egyébként a fejlesztő, hogy a játékot mindig is frissen tartsa.
Egyébként, bocs, hogy belevágok, de szerintem ez az egyik nagy gond, több is van, de ez egy olyan gond, ami szerintem az, hogy ultra mainstream-é váljon, és most itt azt értem, hogy tévében is közvetítsék, rádióban is közvetítsék. A nézettség az egy más dolog. Ma már most biztos vannak óriási számok, hogy hányan nézik ugye a foci EB-t. Egy Dota, vagy Counter-Strike, vagy Valorant, vagy League of Legends világbajnokságot valószínűleg össze lehet hozni olyan számokat, amik már ezt, ha nem is elérik, vagy túl szárnyalják, de legalább megközelít. Tehát egy ligában vannak. De az, hogy tényleg mainstream legyen, hogy úgymond az utca embere is így föl tudjon sorolni, mondjuk, mint ahogy 3 spanyol foci csapatot a legtöbb ember, hogyha megkérdezed az utcán, fel tudna sorolni, 3 e-sport csapatot, vagy akár 3 olyan játékot, ami komoly e-sport hagyományokkal rendelkezik, nem? És szerintem ez az egyik dolog, hogy itt nagyon sűrűn változnak a, nem is feltétlenül az alapszabályok, hanem a környezet, a pályák már maguk. Igen. Tehát ugye a focinak van ez a 1890-es, 80-as évekig visszatekintő fix hagyománya, akkor alakultak ki a mai szabályok, és a les az picit technikaiban működik. Most már van ez a videós visszanézés, de maga a foci alapszabályai nem változtak 100, most már lassan 50 év alatt.
Hát két kapu bekerül, Robert is az a gól, és azt számolják, ez valóban nem változott. De a körítés.
11 versus 11, egymást nem bántjuk. Az van, hogyha...
most már nem bántjuk. Régen néztem felvételeket, ez egy kicsit off topic, de nézegettem, hogy nem volt ilyen, hogy az ötösön belül ugye 5 méterre kihúztak most már egy ilyen kis kockát, ami arra szolgál, hogy azon belül a kapusra, ha valaki ütközik, automatikusan a kapusa védett. Tehát mindenképpen ugye a kapus javára kell ítélni. Na régen nem volt ilyen, tehát a csatárok rendkívül agresszívan nekifutottak a kapusnak, akinek le kellett ütközni. Tehát egy kicsit ilyen gladiátor harc volt. Szóval Grosics Gyula például azért úgy izmosan kezelte, amikor érkeztek.
Voltak, igen, de hogy én azt mondom, hogy ez egyfelől szerintem egy fantasztikus dolog, hogy például a Fortnite, ami nem feltétlenül az e-sportnak a legfőbb szakága, de azért e-sport, tehát Fortnite e-sport is van.
Igen.
Ott 2-3 hetente bővül valamivel a játék. A többi azért nem ennyire gyors, de hát a Dotából is, ami azért óriási nagy e-sport sportágnak fogható föl. Azért havonta, 2 havonta, most már nyilván egyre ritkábban, mert régebbi játék, azért jönnek a patchek, pont most jött ki ezen a héten a 357-es, vagy hányas, pont láttam, hogy megint behoztak olyan újdonságokat, amik potenciálisan teljesen átforgatják a játékot. Tehát tényleg az, amit mondasz, hogy oké, mostantól 2 labdával játszunk, 3 csapat van, és 3 szög alakú a pálya.
Igen, is. És szokjátok meg. Ez a sajátosság az e-sportnak, ugye ezt egy picit tovább görgetve, ez azt jelenti, hogy a játékosok talán ebben a sportban készülnek a legtöbbet, hiszen folyamatosan változik az erőviszony, folyamatosan változnak az alkalmazott eszközök és taktikák, aminél, hogyha e-sportról beszélünk, már pedig itt e-sportról és technikai sportról beszélünk, azért képben kell lenni, hogy valaki a legjobban teljesítsen. Persze ez neki könnyebb, hiszen legalább a környezetet megszokták, hogy egy játékmechanikát tudnak magukénak. Alapvetően, ami engem érdekel első körben, hogy te hogy lőnéd be, hogy milyen életkor mondjuk egy e-sportoló életkor, vagy van egyáltalán életkor függés ennek az egésznek?
Hát ebben szerintem ezt nekem kellett volna ezt a kérdést föltenni neked, mert ebben sokkal jobban képben vagy. Én csak azt látom, amit ultra naív nézőként néha megnézek egy-egy bajnokságot, és ami nekem feltűnik, hogy ez a 20-25 éves korosztály az, akit én látok legsűrűbben, hogy felállnak a trón legfelső fokára, és az a legtöbb. Valószínűleg szerintem itt hamarabb kezdődik el a kiöregedés, mint mondjuk fociban, ahol a kapus biztos, még simán lehet 30-40 éves is. Az e-sportban a reflexek, a szem, az új mozgás,
akármennyire
nem annyira fizikailag intenzív, mégis vannak olyan részei, amik hamarabb elkezdenek az emberi testben romlani. Ezzel nagyon mellé, nem lőttem nagyon mellé.
Abszolút nem lőttél mellé. Át is vezetem egy másik kérdéskörbe, ugye pont a fizikai korlát. Azért azt látni kell, hogy egy ilyen szintű koncentrációnál, ahol már ennyi minden történik, ott nagyon leterheljük az agyat. És bár nagyon tűnhet úgy, hogy a játékos csak játszik és nyomkod gombokat, azért ennek egy nagyon-nagyon tudatos felkészülés és izommemória és készülési szintek, szakaszok vannak mögötte. Szóval mindenképpen az kell, hogy ezek a játékosok valamennyire edzenek, akármit, fussanak, fekvőtámaszhozzanak, mindegy, tehát az éptésben épp lélek, itt igen csak játszik, ezért én azt egyébként teljesen egyezek veled, hogy ez a 20 éves kor közepe, amikor az ember ugye főiskolás meg több ideje van, akkor azért egy picit jobban rá tud fordulni. Nyilván most már aki tartalomgyártó, annak ez egy másik opció, mert ugye a pénzt is mellé tudja tenni, tehát lehet ez egy karrieropció, de hogyha e-sporttal kezd el foglalkozni valaki, akkor valahol itt fogja megszerezni a rutint eléggé, 20-as évei elején talán. 15-16 évesen már vannak játékosok egyébként, akik berobbannak, de ez a ritkább, viszont annyira kitolták a készülést és tudatosságot, az adatalapú felkészülést, meg a játékok is most már úgy tevődnek össze, hogy igazából aki kifejezetten valami iszonyatos extra tehetségnek tűnik nekünk, az bekerülve egy ilyen e-sport mezőnybe, mondjuk egy Counter-Strike Go-ba, nem mondom, hogy átlagos játékos, de hogy ott mindenki ilyen tehetséges. Tehát a legnagyobb brandek, csapatok, akik te is mondtál, azok ezeket a játékosokat válogatják össze a világszintről.
Igen,
és
ez is egyszerűen fontos, hogy ez mivel a legtöbb játék online gyakorol, online játszanak. Nyilván maga az e-sport bajnokság, az már helyi hálón megy, meg a gyakorlás is, de online derül ki, hogy valaki mennyire jó, és ezért tényleg az egész világról
lehet igazolni.
Lehet igazolni, és sokkal könnyebb így a megtalálás. Tehát nem kell külön Indiában, mondjuk most mondok valamit hasonlít, és elküldeni egy foci
felderítőt,
szakembert, igen. Egy felderítőt, hogy figyelj, te járjad végig Észak-Bengálnak a foci meccseit, hát ha találsz egy 6-8-10-12 éves gyereket, aki elképesztő tehetséget mutat, hanem tényleg elég megnézni, hogy itt vannak a statisztikák a játékból. Igazából teljesen mindegy, hogy az a srác Észak-Bengálból, vagy Budapestről, vagy Amerikából származik. Miután leigazolják, valószínűleg úgyis átalakul az élete. Ha tényleg olyan elképesztően tehetséges, és egy top 5-ös klámba kerül, akkor meg úgyis...
Megvan az élete konkrétan. Igen. Abszolút. Ugye ennek egyértelműen van egy gazdasági része is, ezt nagyon picit térnék ki, ez nagyon eltérő, ezt beszéltük is Lacival, hogy erre kár nagyon sok időt fecsérelni. Azért valaki ne kezdjen el esportolni, mert hogy sok pénzt fog keresni, mert ahogy mondtad is, itt az egész világgal versenyez. Tehát hiába kezdi el valaki Budapesten, nagy valószínűséggel az egész európai poolból lévő játékosokkal kell neki megmérkőznie, ami az egy brutális merítés, tehát nagyon-nagyon jól végig kell gondolni, hogy osztjuk be az időnket, és akkor innentől fogalmazódik meg, hogy ez már nem egy játék, ez már tényleg sport, tehát az időbeosztás így van.
Is. Tehát az elején még vissza a játék, úgymond sport szeretete, de egy idő után már tényleg ez akkor napi 8 óra kőkemény gyakorlás.
Mert ismerni kell, igen.
Ha kijön valami frissítés, akkor arra rámenni, akár másokkal együtt.
És erre jó példa egyébként, hogy a gazdasági résznél maradjunk kicsit, van egy áthalás, ugye ezt sokszor mondják az e-sport és a rendes sportok között, talán a legközelebb van, ez a szimulátor sport, ahol igazából tulajdonképpen azt képzed le, hogy rendes versenyautót vezetnél, nyilván a G-erők nélkül, tehát ez benne az idézőjeles átverés. De azért, hogyha egy drift e-sport világbajnokot beleültetünk egy drift autóba, akkor fog tudni driftelni egész jól ráadásul, tehát ezért érti a mechanikát, hogy ez hogy történik. Na mondjuk egy ilyen versenyző, lásd mondjuk Bereznai Dani, azért egy értelmesen értelmezhető összeget tud hazavinni havonta, mert ő ugye egy valós formegyes istállónak az alkalmazottja. Ugyanakkor, hogy te is mondtad, ha top csapatnak lesz valaki az alkalmazottja külföldön, az még mindig egy reális pénzforrás, de amíg eljut odáig, az egy brutális befektetés, tehát a gazdasági rész az gyakorlatilag itt be is zárható, mint olyan cél.
Igen, ez azzal a céllal elkezdeni, és csak azért csinálni, hogy majd befutok és e-sportról lesz belőlem, az valahogy olyan kudarcra ítéltetett, az olyan naívnak tűnik számomra. Az, hogyha ez közben megtörténik, és akkor utána felismerem, hogy ó, tényleg van bennem valami extra, és akkor utána ráfekszik, és több idő, és akár szülői segítséggel, vagy valami elkezd plusz időt erre, energiát, erőfeszítést ráfordítani, ez megint egy másik dolog. Szerintem ez az organikus mód az, ami működik, és én nem ismerek annyi e-sportolós sztorit valószínűleg, mint te, de azokat, amiket én hallottam, az mind így, vagy a legtöbb az így indult, hogy játszott, kiemelkedett, befutott, és akkor feküdt rá igazán arra, hogy tényleg napi 8 óra is minden, nem pedig fordítva, mert az ilyen kicsit vakon lövöldözés, hogy hát abszolút, ha befut. Olyan, abszolút, mint berakni ugye egy 6 éves gyereket, aki ügyesen dekázgat, berakni egy foci csapatba, és az egész életét feldúlni, hogy akkor nem megy iskolába, mert ő focista.
A redzés sem megy, igen, a nyerési kényszer. Igen, ebben...
Tehát ez túl hamar lenne talán.
Még inkább arra próbáljuk vezetni a hallgatókat, hogyha főleg hát mondjuk, ha hallgatnak minket szülők, akkor azt, hogy azért egyszerűbb levenni azt, hogy a gyerek mikor lehet jó e-sportoló és mentálisan mikor készere, mint azt, hogy mikor játszik csak komolyan és el van a haverokkal, mert tényleg ez egy nagy lépcső. És ha már nagy lépcső, akkor beszéljünk arról, hogy azért mindenki picit negatívan gondol rá, mert hogy ez egy ilyen nincs dolog, de azért ebben karrieropciók vannak. Tehát megjelent egy szál a tartalomgyártás például, ahol már több olyan valós munkában megtalálható skill set, vagy ilyen tudás kialakítható, mint például a videóvágás, a technikai eszközök ismerete, egyébként a műsorszerkesztés.
A kommentátor is akár.
Akár a kommentátor, tehát a hanghordozás, beszéd, az ismeretek, a felkészülés, a stressztűrés, amikor napi, nem tudom, 8-9 óra mondjuk egy versenypont kommentálni kell. Szóval itt azért itt több olyan dolog megjelenik, vagy például mondjuk a játékújságírás, tehát amikor egy játékról mondjuk blogolsz, vagy nagyon szereted, vagy tartalmat csinálsz róla, tehát több olyan karrieropció kinyílik, ami egyébként a való életbe átforgatva lehet, hogy nem az e-sport felé visz, vagy a játékok felé visz, de megélhetés biztosít.
Igen, és ez ugye az e-sportoló, meg az e-sportoló, aki youtuberként e-sportol, úgymond, az nem teljesen ugyanaz a kategória, de igen, ahogy mondod, így a periférián rengeteg felé lehet elmenni, hogy oké, nem sikerült bejutnom a világ 64 legjobb Counter-Strike játékosa közé, mert valljuk be, 64 ember kivételével senkinek nem sikerül a világon. De simán lehet, hogy közben akkor...
Szakkommentátor lesz például.
Szakkommentátor, vagy annyira belemászik a technikai részletek, vagy elkezd modolni, és onnan egy játékfejlesztői, programozói karrier, vagy grafikusi karrier, hogyha éppen erről van
abszolút,
szó.
Abszolút, abszolút.
Úgyhogy ezek mentén egyébként érdekes, hogy főleg ilyen kreatív munkák azok, amik így fölmerülnek ennek mentén. Tehát azért ez egy jó dolog, hogy ez nem arról van szó, hogy nem sikerült megnyernem az olimpiát, akkor game over. Ezt nem hiszem egyébként, hogy a sportban is így lenne, mert ott is biztos, mert a valódi, úgymond fizikai sportokban. És szerintem itt is van, és az még nem a videójátékos e-sport, hanem egy másik, a korai Magic the Gathering bajnokságok. Ugye ez egy ilyen gyűjtögetős kártyajáték, ma is népszerű régen, és az volt, és én akkor voltam ebben benne, amikor ez az első 5-6 évében volt. Nem úgy voltam benne, hogy én is jártam volna versenyekre, hanem így követtem, amennyire lehetett, és ott is egy csomó olyan dolog volt, hogy valaki grafikus lett, és a Magicnél, valaki a rendezvény szervezésbe ment át, mert egyszerűen idegesítette, hogy milyen rosszak a viszonyok, és akkor ő inkább átment úgymond a másik oldalra.
Elég széles skála.
Van, aki erre specializálódott újságíró lett, úgyhogy rengeteg mellékes dolog van, amit így meg lehet találni, még akkor is, hogyha tényleg a világ 64 legjobbja közé, aki piszok jól meg tud élni belőle, oda talán nem is sikerül meg bejutni, de azért ez nem jelenti a világ végét, sőt.
Abszolút. Tehát ezt a kudarcot, hogyha e-sportolók vagyunk, akkor úgy is lehet nézni, hogy mennyit fejlődtünk, és egyébként tényleg releváns tudást tud most már biztosítani ez az életút. Egy kérdéskörre maradt még időnk, nagyon gyorsan egy percben, mielőtt az interjút kapcsoljuk majd. Ez pedig a kiöregedés. Szerinted van egy olyan kor, amikor azt kell mondani, hogy nem tudom, 30-35 évesen, vagy a gyerek után azt kell mondani, hogy oké, akkor itt vége van?
Hát a gyerek az szerintem egy nagyon komoly dolog, mert az idő miatt, a befektethető idő miatt, tehát...
Akkor megállapodunk abban, tehát van egy idő ráfordítás, és ha azt nem tudod már beletenni,
igen,
akkor ott a vége.
Majdnem mindegy, hogy most az úgymond rendes karriered indult be nem tudom, egy másik hobbit vette át a hatalmat, vagy éppen született egy három iker gyereked, és egyszerűen elképzelhetetlen számodra, hogy mondjuk 6 órát nyugodtan egyfolytában játszál otthon. Ez egy dolog, és ezen túl, hogy mikor jön el ez a mágikus kiöregedés, egyrészt biztos, hogy eljön, másrészt azt szerintem már nagyon úgymond sportfüggő, játékfüggő. Vannak olyan így most naív kívülállóként azt mondom, hogy a FPS akciójátékok azok, amik a legintenzívebbek, amikből talán a legkönnyebb így kiesni.
Leggyorsabban is változik egyébként, tehát
igen,
ez valós.
De vannak olyanok, például hogy a Hearthstone kártyajáték, ami most már nem annyira megy, ott maga a játék át le, az egy sokkal taktikusabb, gondolkodósabb dolog volt, ott úgy gondolom, hogy akár a sakhoz hasonlóan idősebb korban is lehetne játszani.
Hát reméljük, hogy sok hasznos tanáccsal tudtuk ellátni a leendő e-sportolókat és azokat, akik ilyen karrieren gondolkodnak. A szünet után pedig Bodnár Csabi interjúját hallhatjátok Mezei Petivel. Maradjatok velünk!